Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek. Előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba. Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere pedig a műemléken.hu.
Jó napot kívánok! Mindinkább feltárul a bencés szerzetesrend korai történelme. Nemrégiben egy konferenciát rendeztek a legújabb kutatási eredményekről. Tihany, Bakonybél és Pannonhalma. Ezekről beszélgetünk a műsor első felében.
Ez a projekt egy olyan kutatási projekt, ami megpróbál nagyon sok tudományterületet magába foglalni, és bemutatni egy olyan jó értelembe vett klasszikus, multidisziplináris kutatási megközelítést, hogy olyan területeken kutassunk, ahol az írott források, a történeti írott hagyaték, az épített hagyaték, vagy éppen annak a romjai, természettudományos vizsgálatokkal, új típusú vizsgálatok, új szemléletű vizsgálatokkal kiegészülve új eredményeket hozhatnak, még akkor is, hogyha ezek a megkutatott helyek korábban szintén kutatottak voltak, így például ugye a tihanyi királykripta kutatása ebbe a keretbe sorolható, viszont a bakonybéli monostor belső udvarának a kutatása, illetve oldalsó részének a kutatása egy novum megközelítés, és Pannonhalmán is úgy néz ki, hogy a 2023 évben sikerül egy olyan kisebb ásatást folytatnunk, amely szintén még egy megválaszolatlan kérdést próbál régészeti építészeti kutatással helyre tenni.
Ezután Budapest épített örökségéről, azon belül is elsősorban a 20. század második felének még kevéssé közismert emlékeiről beszélgetünk Erő Zoltán fővárosi főépítésszel.
Felmutatás nélkül a közönség nem találkozik vele. Ha a nagy közönség találkozik vele, akkor már lehet róla véleménye. Ha a nagy közönség megismeri ezeket, akkor adott esetben meg is szereti. Vannak építészeti túrák a városban. A Kortárs Építészeti Központ és még más ilyen túraszervezők szerveznek ilyen. Nagyon nagy az érdeklődés, tehát én azt szoktam mesélni, hogy másfél évvel az egyik legmelegebb júliusi napon egy hatalmas csoport jött össze szombat délután 3 órakor azért, hogy a Kerepesi úti lakótelepnek a titkairól beszélgessünk, és a szociál mikéntjéről, és hogy ezt közelről nézzük meg részleteiben.
Ez lesz tehát ma a Közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Mende Balázs Gusztáv paleoantropológussal, a Tihany projekt koordinátorával beszélgettem. 2021-ben Tihanyban, 2022-ben Bakonybélben folytattak régészeti feltárásokat, illetve tudományos kutatást. Egészen pontosan mi ez a projekt?
Ez a projekt egy olyan kutatási projekt, ami megpróbál nagyon sok tudományterületet magába foglalni, és bemutatni egy olyan jó értelembe vett klasszikus, multidisziplináris kutatási megközelítést, hogy olyan területeken kutassunk, ahol az írott források, a történeti írott hagyaték, az épített hagyaték, vagy éppen annak a romjai, természettudományos vizsgálatokkal, új típusú vizsgálatok, új szemléletű vizsgálatokkal kiegészülve új eredményeket hozhatnak, még akkor is, hogyha ezek a megkutatott helyek korábban szintén kutatottak voltak, tehát ezeknek a kutatási projekt nem olyan területekre, vagy csak olyan területre épül, ahol eddig nem zajlott kutatás, hanem olyan területeken is kutat, ahol már volt jelentős mértékű kutatás, így például ugye a tihanyi királykripta kutatása ebbe a keretbe sorolható, viszont a bakonybéli monostor belső udvarának a kutatása, illetve oldalsó részének a kutatása egy novum megközelítés, és ha szabad erről beszélni előzetesbe, akkor a Pannonhalmán is úgy néz ki, hogy a 2023 évben sikerül egy olyan kisebb ásatást folytatnunk, amely szintén még egy megválaszolatlan kérdést próbál régészeti építészeti kutatással helyre tenni.
Fogunk beszélgetni majd Pannonhalmáról is, de haladjunk időrendi sorrendbe. Tihanyban ugye azzal együtt, hogy volt már az altemplomnak, a korábbi templomnak egy feltárása, nagyon sok új eredményt hozott a mostani feltárás, illetve végeztek olyan kutatást is, ami korábban nem volt. Például a csontmaradványoknak a kutatása.
Igen, a csontmaradványok most kerülnek először mondhatni tudományos igényű kutatás érdekkörébe. Azt kell mondjam, hogy most sajnos már későn ahhoz képest, hogy ugye eredeti állapotú úgynevezett in situ sír nem került elő, tehát nem tudtuk a csontanyagot eredeti állapotában megfigyelni. Az biztos, hogy ezt a maradvány halmot, ezt többször a kripta korábbi, akár akaratlagos, akár akaratlan értekez alatt háborús sérülés, vagy egyéb átépítése, vagy átstruktúrálás kapcsán megbolygatták, összepakolták, rakták A pontból B pontba, és tulajdonképpen mi a végén ezt a csontanyagot három faládának a tartalmaként leltük meg abba az ominózus 1953-ban létrehozott úgynevezett királysírban, amelyet a tihanyi látogatók a úgynevezett András keresztes lappal díszítve láthattak eddig. Ugye ez az, ami feltárásra került, illetve újra feltárásra került, nem maga a sír, mert ugye a sír a maga az egy novum, tehát ez egy újonnan létrehozott dolog, de bizonyosodott, hogy alatta van olyan sír szerkezet, amely bizony korai, tehát a korai fázisára tehető az altemplom építés történetének, és így úgy néz ki, hogy sikerült olyan csontmaradványokat is találni, amelyek a radiokarbon elemzés ebbe a korba helyez, ezekbe kereshetjük a királyi család, illetve adott esetben Első András, illetve fia Dávid hercegnek a maradványait.
De azt ugye nem sikerült kideríteni, hogy Első Andrásnak vagy Dávid hercegnek a csontjairól lenne szó.
Igen, nem sikerült, ugye ennek több oka van, metodikai oka is van, illetve önmagában az, hogy a DNS megtartás itt ebbe az esetben rettenetesen gyenge, úgyhogy küzdünk vele, hogy igazából valami olyan jelet találjunk, ami genetikailag is bizonyítja, vagy bizonyítani tudja itt a Árpád vonalhoz való, vérvonalhoz való kötést. Azonban az összes többi bizonyító elem, a sírok koraisága, az, hogy ebbe a sírkápolnába korábban más nem temettek, tulajdonképpen önmagába adja, hogy ezek a maradványok nem lehetnek mások, mint a királyi családhoz tartozó egyéneknek maradványai.
Mert hát ugye a 11. században kiket is temettek volna el oda, hogyha ők alapították.
Így van, az alapítói szándék ugye benn van az oklevélbe, tudunk a okleveles forrásokból, kronikából arról, hogy ők oda temetkeztek, és az is bizonyosodott a régészeti feltárás kapcsán, hogy a e között az időszak között a 11-12. Század és a rákövetkező 16-17. Század között igazából üres a terület, tehát csontmaradványoknak a következő kora radiokarbon módszerrel igazából csak az 1500-as évektől keltezhető.
A tihanyi királykripta az egy viszonylag kutatott, illetve bolygatott területnek számít, ezzel éles ellentétben áll Bakonybél, ahol ugye tulajdonképpen még azt sem tudják, hogy hol van az első templom.
Igen, és hát tulajdonképpen úgy néz ki, hogy megkapjuk erre a választ a mostani kutatással, ugyanis az első templom az valószínűleg a mostani épület alatt helyezkedik el, és ez ugye azért meglehetősen jól magyarázza, hogy miért nem sikerül ezt kvázi régészeti módszerekkel feltárni, illetve megközelíteni. Voltak egyébként Bakonybélben is korábban ásatási munkák, akár műemléki jellegű megközelítéssel, illetve relatív nagy mennyiségben folytak geofizikai vizsgálatok, olyan roncsolásmentes vizsgálatok, de most ennek a projektnek a keretén belül az udvarnak azt a terjedését sikerült megkutatni, ahol bizonyos jelek alapján vártuk azt, hogy mégis maga az a korai alapítású monostor kerül elő, amelynek ugye szintén párhuzamokkal más helyekről egy királyi udvarház az előzménye, és ez nem bizonyosodott, ezzel viszont bizonyosodott az a másik elképzelés, hogy miszerint ha magát az eredeti monostort keressük, az a mostani monostor épület alatt helyezkedik el. Úgyhogy amit most megtaláltunk, annak a funkciója még kérdéses, véletlenül sikerül még ott kisebb kutatást folytatni kutatóárkokkal, és akkor bizonyosodhat esetleg az az elképzelés, ami szintén benne van a lehetőségek között, hogy tulajdonképpen a kerengő részt találtuk meg. Emellett szól az, hogy olyan temetkezések kerültek elő eredeti állapotba, amelyeknek a radiokarbon keltezése nagyon korai időszakra visz vissza, tehát 11. századi időszakra, 12. századi időszakra, és akkor fölteszi az ember a kérdés, hogy kit temethettek oda ilyen helyre, épített környezetbe, és akkor az ember azt gondolja, hogy akkor ezek tényleg esetleg szerzetesi temetkezések lehetnek, de ez csak egy típusú megközelítés, további kutatás szükséges ahhoz, hogy ebbe tisztálásunk.
A Bakonybéli apátságot Első Szent István alapította. Egyáltalán tudjuk, hogy nézett ki az az apátság? Az alapítás körüli évtizedekben ugye nyilván volt egy kis templom, de tartoztak hozzá mondjuk épületek, kőből épített épületek?
Tudomásom szerint nincs ilyen információnk. Ugye itt megint arról van szó, amit említettem, hogy egy királyi udvarház van, és a királyi udvarház adományozódik a király által a bencéseknek, és akkor ennek a mentén jön létre ott egy nagyobb épített környezet, ami már nem csak a királyi udvarház jellegű igényeket szolgálja ki, hanem a hitéleti, a szerzetes életet is kiszolgálja, de ezeknek az eredeti alaprajzáról, kiterjedéséről igazából nem tudunk semmit.
Nyilvánvalóan ezeket akkor lehetne kutatni, hogyha a ma álló templomnak, illetve a ma álló kolostornak a területét is fölásnák, illetve hát lehet, hogy akkor sem, mert hogy valószínűleg ott meg jó mélyre leáshattak az építkezés során.
Hát igen, ilyenkor ugye az van, hogy magát az épületet kell megsemmisíteni ahhoz, a barokk, most barokk kivitelű vagy barokk eredetű épületet, hogy a középkori korai rétegekhez hozzáférjünk. Hát ez egy paradigma elég, hogyha az ember mondjuk Róma városára vagy ott esetben az én szülővárosomra Sopronra gondolok, hogy hát persze természetesen ki lehet ásni a teljes római város Sopronba, csak hát ahhoz mondjuk a gótikus barokk Sopront el kellene bontani.
Igen, és a Bakonybéllel kapcsolatosan valószínűleg ezt az ötletet nem kell felvetni a bencéseknek, nem örülnének neki.
Támogatnák, így van, nem támogatnák vélhetően.
De Bakonybélben önök nem csak épületeket kutatnak, hanem ugye remete barlangokat is.
Itt egy darab barlangról van szó, és ugye a kutatásnak ez a másik iránya, ez ahol vagyunk, ez az ominózus barlang, vagy barlangnak nevezhető remete, életmódra alkalmas hely, ez pár száz méterre van a magától a monostortól, és ide kötődik egy olyan elképzelés, hogy esetleg itt remetéskedhetett Szent Gellért, és ennek olyan későbbi nyomai vannak, hogy utána itt kápolnát emelnek, tehát maga a hely valamiféle kiemelt hely lesz a későbbiekben, és ezt nagyon nagy számú leletanyag bizonyít. A szorvány, de nagy területre kiterjedő középkori leletanyag bizonyítja, és ez az úgynevezett Szentkút vagy Borostyán kő, amely a mostani kis tavacska mellett álló kápolna fölött van, ahol fölmegy az út a tetejére, ott egy olyan eredetileg véletlen geológiai eredetű bemélyedés van, amelynek megtalált a mostani kutatási periódusban azt az alsó szerkezetét, amely minden kétséget kizárólag művi kialakítású. Tehát az a feltételezés, hogy ezt használhatták kvázi tartósan valamiféle ott tartózkodásra, ez így ezzel bizonyosodott. Elég nehéz egyébként elképzelni ennek a párhuzamait, hogy ugye egy ilyen, mert nem barlangról van szó, tehát nem egy befelé történő olyan üregre, ami egy folyamatos védettséget ad valakinek, tehát ilyen értelemben nem a tihanyi remete barlangoknak, a barátlakásoknak a párhuzamáról van szó, hanem egy olyan sziklamélyedés, amit valahogy kialakítottak úgy, hogy ott meglehetősen szélsőséges körülmények között mondjuk tényleg egy önmegtartó életet lehetett folytatni, amely ugye a bencés regulák, illetve a bencés felkészülésben egy alapvető, hogy mondjam, élettapasztalat a bencés szerzetesnek.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Mende Balázs Gusztáv paleoantropológussal a bencés szerzetes rendhez kötődő helyek kutatásával kapcsolatos eredményekről.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, régészet, múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.